Lassan hidegedtek el egymás iránt úgy, hogy alig vették észre. Mint mikor valaki a forró fürdőben sokáig ül, és egy óra múltán érzi, csodálkozva, hogy didereg. Csak akkor eszmél magára, keresi az okot, miért fázik, és aztán siet kikelni a vízből, mely nem melegít többé. Ők is csak éltek egymás mellett a régi módon, és nem egészen tudták, hogy már nem szeretik egymást. Nem merték bevallani, hogy vége annak, amit egykor örökkévalónak gondoltak. Mind a ketten azt hitték eleinte, hogy rossz megfigyelők, és próbáltak ezt-azt. Sétákra indultak, vagy kikocsisztak, mint mikor szerették egymást. Abban a hitben, hogy ezek a külsőséges események megváltoztatják a lényeget, és pótolják, ami eltűnt. István folyamatosan keserű szemrehányásokat kapott. Egyszer dühösen tiltakozott ellenük, máskor pedig töredelmesen fogadalmat tett, hogy ezután másképp lesz. Az ünnepélyes kibékülésnek mind a ketten örültek. Pár hétig együtt maradtak. De a délutánok nagyon hosszúak voltak. És mondta az asszony, és megakadt. Mit akartál mondani? Semmit, tette hozzá. Ez a kis szó, mint utolsó csöpp szivárgott a szájából, teljesen üres volt már, akár csak az ura. Semmi újat se adhattak többé egymásnak. Az asszony sápadtan és gyötrődve könyökölt a tükör márványlapjára, és végül megszámva urát, maga küldte szórakozni. Nem volt számukra más megoldás. Mentek lefelé, lassan, de biztosan. Később már mindkettőjüknek jól esett, mikor egy-egy esetnél, életük egy percében, parancsoló biztonsággal világítóan szemükbe ötlött házasságuk lehetetlen volta. Elhibáztuk, gondolták mind a ketten, majdnem egyszerre. Már nem ijedtek meg a gondolattól, mint eleinte. Megbarátkoztak vele, és valószínűnek tetszett az egész. Az elválás halál, de jobb, mint ez az élet. Mikor ezt István egyszer és mindenkorra elfogadtatta magával, már bizonyos könnyebbülést, szabadságot érzett. Szemmel láthatóan megfiatalodott. Jobb kedvű lett, amit a feleség is boldogan vett észre, mert nem gyötörte szeszélyeivel. Nem talált minden megjegyzésében valami kivetnivalót, nevetségest, érthetetlent. Az utcán megfordult a nők után, és találkozott azokkal a barátnőivel, akiket fiatal korában szeretett. Azon se csodálkozott, hogy egy este éppen házuk kapuja előtt feleségét egy fiatalember kísérte haza, akit ismert vidékről. Hosszú, nagyhajú fiú volt, híres előtáncos, aki valaha sokat mulatott a megyebálon Vilmával. Az asszony nem csinált titkot belőle, hogy a fiatalember szereti őt. És te? Kérdezte az ura. Én? Mondta az asszony, is vállat vont. Bágyat öngúnnyal. Mit érdekel az téged? Annyira elhanyagolt vagyok. Jól esik, hogy valaki törődik velem. Igazad van, mondta István. Sértődötten és tompán. Gyula nagyon derék, szorgalmas fiú. Két hónap múlva leteszi a mérnöki vizsgát, és kinyitja irodáját. Szóval elvesz? El, vallott az asszony. Hosszú szünetekkel beszéltek, és a szavak, melyeket kimondtak forró lehelletükkel, azonnal megfagytak ajkukon, mihelyt levegőre értek. Közben másra terelték a szót, mert jött a cseléd, aki leszett a terítéket, csörömpölve kivitt a vacsoráról maradt tálakat. Gyertya lobogott az asztalon. Semmi akadálya, szólt István. Azt hiszem, így jobb lesz. Én is azt hiszem. Csak első pillanatban volt nyomott a hangulat. Később felbátorodtak. Részvét és szeretet nélkül beszéltek szerelmükről. Minden, amit évekkel azelőtt éreztek vagy tettek, idegennek látszott előttük. Már mosolyogtak is rajta, mint valami agyrémen. Megállapodtak, hogy házasságuk nagy, sajnálatos tévedés volt. És egyiküknek se volt szüksége, hogy vigasztalja a másikat. Senki se vesztett semmit. Mindjárt a részletekről is beszéltek. Van lakástok? Egyelőre egy kétszobás kislakásba megyünk, mondta az asszony. Még megfelelőt találunk. És a bútor? Addig talán beraktározhatjuk valahova. Ez a sok holmi nem férne el. Nekem semmire sincs szükségem, szólt István. Vilma a szokása ellenére rágyújtott egy cigarettára, és így beszélt. Néhány szekrényt viszek magammal, a függönyöket, meg azt a kék perzsát. István felkelt az asztaltól, lefeljárt a szobában, rálépett a szőnyegre. És Istvánka? Kérdezte komoly megilletődéssel. Magunkhoz vesszük, vágott közbe az asszony, gyorsan és mohón. A törvény is nekünk ítélné, bár abban a kislakásban. Ne, egyelőre én is magamhoz vehetem. Te nevelnéd? Szólt Vilma, és elmosolyodott. Hiszen egy ablakot se tudsz becsukni magad. Aztán soha se vagy otthon. Ezt meg kell beszélnünk részletesen. Esténként eképpen vitatták meg az ügyet. Töredezett mondatokban közölték egymással, hogy mit végeztek napközben. Gyula helyeselte a gyerek átvállalását, hiszen imádta őt, de úgy gondolt, hogy átmenetileg legjobb lenne még az apjánál tartani. István most végképp elvállalta. De pár hét múlva ő maga jelentkezett aggodalmával. Így hol az apánál, hol az anyánál maradt Istvánka. Elhatározásuk hétről hétre változott. Sokszor maguk sem tudták, miben állapodtak meg utóbb. Az idő pedig múlt. Egy este az asszony valami jó és nem drága nevelőintézetet említett, melyben elhelyezhetnék addig, míg ügyeik rendeződnek. Már látták is Istvánkát évek múltán, kis kék egyenruhájában, matróz sapkájában, a többi gyerekek karában, amint vasárnap délután a napos aszfalton sétálni viszi egy közönyös úr, vagy egy apáca. De erre eszükbe jutott a nevelőintézetek hideg magánya, a közös hálótermek és bús ebédlők, a züllött ápolónők, a cigarettázó kisfiúk, és annyira elérzékenyedtek, hogy könyvfátyolozta szemüket. Mást kell tenni. Levelet írtak a nagyszülőknek, hogy pár hónapra vegyék magukhoz Istvánkát. A levélhez bizonyos reményeket fűztek, de a gyógyszerész azt írta, hogy felesége ágynak dőlt, megbetegedett. Most ez a terv is kiesett számításukból. Közben a vállópört beadták. Istvánka úgy élt, mint eddig. 3 éves lett. Már azt mondta, én. Ember volt. Tudta a tárgyak nevét, megkülönböztette a napot az éjszakától, a kutyát a macskától, a hideget a melegtől, de az embereket, kik körökte mozogtak, nem ismerte eléggé. És még mindig rájuk mosolygott fekete szemével, szöszke, kakastaréjos hajával, mikor benyitottak szobájába. Szülei zavartan fogadták ezt a bizalmas szeretetet. Hiába beszéltek szomorú és szánakozó mosolya a szerelmükről, melyet annyiszor megtagadtak. Ez a kis ember hű maradt hozzá, és mozdulatában, tekintetében kísértett a láz, az őrület, melynek örök emléke volt. Mint hogy Vilmának sok lótni futni valója akadt, német lányt fogadtak a gyerek mellé. Tirolból jött, és ragyogó tiszta ruhácskájával derűt hozott a házba. 17 éves volt. Otthon 5 kis testvérét dajkálta föl, aztán cselédnek szerződtették, már a 3. helyen szolgált. Gyermekkora észrevétlenül olvadt át a gyermeknevelésbe. Folyton csecsemőket ringatott és pólyált. Ha egyedül maradt, akkor is csak bölcsődalokat énekelt, mert mást nem tudott. A gyereken kívül még egyet szeretett, a tisztaságot. Gyűlölt minden port és piszkot, üldözte és felkutatta, mint kopó a vadat, és bútorok alatt vagy a pókháló sarokban, ahova a szemét el szokott bújni, ösztönösen és szenvedélyesen megsemmisítette. Ilyen vadászat után fáradt volt, de azért tovább dolgozott, ablakokat tisztított, kilincseket és gyertyatartókat fényesített, aztán valami bús, állati kielégüléssel lefeküdt. A kisfiú gyűlölettel fogadta. Egy sarokból bámulta őt. Haja, mint meg annyi fehér cérnaszál, olyan világos szőke volt, hogy ősznek tetszett, és színtelen kék szeme majdnem átlátszó, akár a víz. Mein Katzel, mondta a gyereknek gütyögve. Istvánka őrültnek tartotta a lányt, aki nem tud vele beszélni. A német szóra szitkozódni kezdett, befogta fülét. Anna alig volt értelmesebb a gyereknél. Tovább fecsegett megint, mert ő sem tudta elképzelni, hogy anyanyelvét nem mindenki érti, és nem törődött haragjával. A nagy hegyek és a nagy tavak közönye lakozott benne. Valami idilli butaság, mely szinte már túlvilági. A kisfiú nem szólt hozzá. Elfordult, lecsüggesztette fejét. Tétlenül ült, duzzogva, pár színes kockát tartott kezébe. A dajka eleinte hívta játszani, de mikor nem mozdult, ő maga játszott. Valóságos paradicsom volt számára. Anna labdázott a szobában, felhúzta a kis vonatot, és bekapcsolta az áramot a villamosimbe, mely kiskocsikat röpített óriási gyorsasággal, bőgette a kisfiú oroszlányát, melynek dörmögő hangjától először ő is megijedt. Egészen jól elmulatott. Az anya vacsora idején tért haza. Ilyenkor kis élénkség költözött a szobába. Istvánka az ajtónyílásra felneszelt. Anna letette a piros kötéses német könyvet, melyet évek óta silabizált, de sosem jutott tovább az első lapoknál. Vilmos hápott és fáradt volt. Levetette cseresznyevirágos fehér kalapját, haját csüggetten hátra simította, a gyereket lefektette, aki ekkor, hosszú hallgatás után, kérdések özönével ostromolta. Mindent egyszerre el akart mondani, és meg akart tudni. Miért csukják be az ajtót este? Mi nagyobb, a tigris vagy a párduc? Messze van-e Amerika? Miért nem merül el a hajó a vizen? Az anyja pár szót felelt rá. Aludj, fiacskám, mondta, aludj, lelkem. És megcsókolt a szép, boltozatos homlokát, mely apjához hasonlított. Anya, vigyázz reád! A szülők bizonyos idő múltán így szoktak beszélni. Anya, megy, apa jön. Mire a gyermek megtanulja a nagy szót, hogy én, ők elfelejtik, és holtuk napjáig csak anyák, apák maradnak, személytelenek. Az ügyvéd megbeszélte velük a teendőket. Kezét önbizalommal dörzsölgette, jogi szakkifejezéseket használt, és nagy gyakorlatára hivatkozva biztosította ügyfeleit, hogy milyen gyorsan és tapintatosan szokta lepergetni az ilyen ügyeket. Úgy tervezték, hogy István egy barátjához megy lakni, és ekkor telik majd le az a fél év, melyet a vállótörvény megkíván, aztán mehetnek ki jobbra, ki balra. Vilma már azon gondolkodott, hogy ő távozik el az előírt időre, de Gyula is távolabbi terminust kapott vizsgájára. Ezért a tényleges elvállás késett. De lassanként már hurcolkodtak. Vilma szép időben átvitetett az új lakásba egy-egy szekrényt, vagy más bútor darabot, melyre szükségük volt, a cselédek a hálószobában leszették a függönyöket. Már a szalon óriási csillárjait is leszerelték. Naftalinszak terjengett a szobában, mely minden bútorba és ruhadarabba bevette magát. Még a folyosóra is kiszivárgott. Létrák, hevederek, hurcolkodáshoz szükséges holmik hevertek a lakásban. Volt benne valami átmenetszerű. István, mikor késő éjjel hazajött, azt érezte, hogy szállodába toppant.